Köszöntöm Önöket! Mire irányíthatja rá a felnőttek figyelmét egy verseskötetben megszólaló kisfiú, és miért fontos, hogy a családban kibeszéletlen dolgokról is szó essen egy gyerekkönyvben? Hász Jánossal beszélgetünk a Mire felnövünk című új kötetéről, és érintjük picit a korábbi Felnőtteknek nem című könyvét is. Azután pedig a lakás, a háztartás lesz fókuszban, mégpedig a Környezettudatos otthon című rendkívül alapos és meglepő tanácsokat is adó német szerzők által összeállított kiadványról beszélgetünk Nagy Rékával és Zombori Andreával. Töltsék velem ezt az órát!
Könyvben utazom!
Van egy gyerek, vannak kértései, és őszinte, néha túlzottan őszinte pillanatai. Van egy gyerek, nézi a világot, keresi benne a helyét. Mire felnövünk, ez a címe Hász János kötetének, és a versei, ahogyan a jó gyerekversek általában, segítenek a felnőtteknek is, hogy pontosabban lássák a világot, hogy a lényeg eljusson hozzájuk. Arról kérdezem először Hász Jánost, hol lakik benne az a kisfiú, aki megszólal ebben a kötetben?
Nekem ez már a második gyerekverses könyvem, az előzőben is egy kisfiú volt a főszereplő, az egy óvodás fiú volt, és egy más típusú családi helyzet volt. Ez adta magát, hogy legyen megint egy fiú, már ne egy óvodás fiú legyen, hanem egy iskolás fiú, és egy ilyen egészséges, normális, látszólag problémamentes családja legyen, de úgy, mint az előző könyv, ahol éppen válnak el a szülei. A gyerekkor és a kamaszkor határán lévő gyerekeknél még belefér az, hogy gyerek szájjal beszéljen, tehát meglegyen ez a naív rácsodálkozós őszintesége. Ez az a kor, amikor már lát dolgokat, és még van úgymond bátorsága, vagy megvan ez a lendület benne, hogy így gondolkodás nélkül kimondjon, nem jellegeljen dolgokat. Tehát ebben a korban, ebben nagyon jól lehet szerintem gyerek száján megszólalni, egy ilyenkorú gyerek száján.
De hol van benned ez a gyerek száj, vagy ez a gyerek hang? Belegondoltam, hogy a hétköznapokban téged mi minden foglalkoztat, amikor írsz.
Hát nekem az agyam nagy része ez a gyerek. Én nagyon szeretem a munkámat, és tényleg én tök mázista, hogy 17 éves koromban jelent meg az első cikkem, és én azóta alapvetően újságírással foglalkoztatok, amikor nem tanulok, de hogy én nagyon-nagyon sok szempontból ilyen gyerek maradtam, vagy ilyen gyerekesen látom a dolgokat, és a legtöbbször ezek így teljesen spontán jutnak eszembe, jövök, megyek, beugranak dolgok, gyorsan bediktálom, vagy bepötyögöm a telefonomba, és aztán írom meg versét. Tehát szerintem nagyon sokat segít abba, hogy az ember így elvonatkoztatottban lássa a világot, és ne legyenek ilyen rutinszerű gondolatai az, hogy ilyen folyamatosan rácsodálkozom dolgokra.
Tudsz mondani helyzeteket, akár a kötetből verseket?
Például az egyik kedvenc versem, az a Tisztánlátás című kis vers. Apa azért járat sok újságot, mert az segíti a tisztánlátást. És ez nagyon is így van. Anya például mindig azokkal tisztítja az ablakot. Az történt meg, ami a versben. Itt tisztítottuk az ablakot. Érthet elsősorban a párom, én ebben viszonylag visszafogott szerepet szoktam vállalni. És hogy így vittem be az újságokat, és akkor végig gondoltam, hogy tisztánlátás, tájékozottság, és ennyi. Van a Dunántúl vers, az, aki egyszerűen ücsörögtem ott a Lánchíd környékén, és ott hallottam a Dunál autósokat, és úgy jött. Tehát így beugranak dolgok, nem tudom, ez így elkezd működni ez a gyerek agyam.
Most szójátékokról, a gyerekek gondolkodására jellemző poénokról beszélünk, de az, amikor azt mondja, hogy apa, azt mondja, hogy ne hazudjak. És akkor a gyerekben elindul valami, vagy a tanárnéni azt mondja, hogy hinni kell az Istenben, de hogy amikor kérdéseim vannak, akkor letorkol, és még lehetne itt sorolni, szóval, hogy amikor látja mondjuk az erőviszonyokat a családban, amiről már beszéltem is, de ez a gyerek hang hol van, szóval, hogy ez a gondolkodás, mert hát szülő vagy. És ez egy nagyon érdekes látásmód, ami tényleg csak a gyerekeké.
Alapvetően szerintem van egyfajta kritikus látásmód, mert nem az biztos, az nyilván összefügg a munkámmal, és hogy egyébként még az, hogy gyerekeim vannak, az nagy mértékben könnyíti ezt a dolgot. Látok szülőket, szülőtársakat, osztálytársakat, korábban még jártunk játszótérre, még kisebbek voltak játszótéri szülőtársakat. És azt látom, hogy a szülők nagyon keveset beszélgetnek a gyerekekkel. A sablonos, mi volt a suliban, kikérdezlek, miért verekedtél a Pistikével, miért ez a beírás, meg miért szakadt a nadrágod, de ugye a fontos dolgokról nem beszélnek. És a gyerekek meg nem hülyék, tehát ezt nekünk azt mondta a gyerek doki nénink nagyon kiskorunkban, hogy nem kell neki gügyögve beszélni, egy kis gyerek, de nem hülye. Tehát, hogy a gyereknek azért ott vannak ezek a gondolatok a fejében. Nyilván nem biztos, hogy mindenki ugyanígy szabatosan meg tudja fogalmazni, de hogy pontosan látják a valóságot, nagyon éles szemmel látják a valóságot, mi felnőttek nem is gondolnánk néha, hogy mennyire. És persze, nyilván a viccesebb, gegesebb versek azok így jönnek egy ilyen iflet, de hogy amikor elkezdtem a kötetet összerendezni, és ugye azt tudtam, az előző könyvemhez hasonlóan ugyanezek versek, de mégiscsak olyan szinten epikus a történet, hogy van egy íve, van egy történet, amit elmesél, és a több szálon is fut ez a történet, akkor azért tudtam, hogy ebben szeretnék ilyen komolyabb kérdésekkel is foglalkozni, és nyilván az ember nem csak spontán ír verseket, hanem gondolkodik is bizonyos helyzetekben, amikor akár saját életében találkozik, akár valakitől hal, vagy Facebookon olvas, buszon elcsíp egy beszélgetést erről arról, hogy azt hogyan élhetik meg gyerekek, vagy hogyan láthatják gyerekek, és akkor ezek a komolyabb versek, ezek meg általában így szoktak születni.
Van előképe annak, ahogyan te írsz verset, írsz? Tehát mondjuk a svéd gyerekversek? Vagy
persze, a svéd gyerekversek, Janikovszki Éva, nyilván ezek nagyon adják magukat, és hát az meg egy nagyon különleges dolog, hogy én a Kis Ottót majdnem gyerekkorom óta ismerem, mi ugye ő is Gyulai, én is Gyulai vagyok, mi dolgoztunk is együtt Városlap szerkesztőségében, ő az egyetlen ember, akinek elfogadom, hogy Jancsinak hív. És hát nyilván az Ottó versei, azok nagy hatással voltak rám, meg ugye követtem a kezdetektől a pályafutását, és egy darabig egyébként biztos, vagy utólag azt gondolom, mert az első könyvem az, amikor megszületett, utána évekig ott fiókban volt, úgymond, tehát szóval a számítógépemben volt, nem kezdtem vele semmit. Tehát, hogy lehet, hogy volt egy ilyen hatás, és én nagyon sokat olvastam ilyeneket, és így sokáig azt gondoltam, hogy tényleg olyan jó versek születtek, hogy most én minek adjak ki még egy könyvet, de aztán meggyőztek, hogy ezek is olyanok, amiket érdemes kérni. Ennek a könyvnek a története ugye egy betegségről szól, és az anyuka betegségről, és az volt a fejem, hogy azért egyfelől beszéljünk arról, mert erről nagyon keveset beszélünk általában, és a betegség is egy nagyon tabu téma, és pláne a felnőttek betegsége, tehát erről nem beszélnek normálisan a családban sem, meg szerintem általában a közbeszédben sincs ez benne. Tehát ennek is van egy történet, és van egy befejezés. És ez a befejezés, ez most egy olyan vers, amit szándékosan végül olyanra alakítottam, hogy ezt így is lehet érteni, meg úgy is lehet érteni, tehát hogy ki hogyan szeretné. Én olvasóként is szeretem az olyan könyveket, ahol nincs így számbarágva a befejezés. És ezt a verset is olyanra írtam az utolsó, de ennek volt egy eredeti változata, és abban egy negatív befejezés volt, és ott mondták is, tehát több ismerős, aki láttam még mielőtt láttam volna kiadónál, azt tanácsolt, hogy ne zárjam én egyértelműen, hanem hogy hagyjam meg azt az ívet, hogy ez még bárhová kifuthasson, és bárhogyan lehessen értelmezni.
Nagyon érdekes, ahogyan építkezik a könyvet, hogy egyre feszültebb tőle az ember. Tehát ha folyamatosan olvassa a verseket, felnőtt fejjel, és tudja, hogy ott van ez a kisfiú, akivel mindenféle történnek, és akkor egyszer csak anya eltűnik otthonról, mert hogy kórházba kerül, és nyilván lehet tudni, hogy ha hazajön haj nélkül, és akkor azzal is meg kell birkózni, akkor mi történik vele. De hogy olyan fajta feszültség van ettől a várakozástól, hogy mindig csak azt látjuk, hogy ez a kisfiú vár, ahogy én nagyon féltem, hogy mi lesz a vége.
De hogy valójában tényleg azt gondolom, hogy az egész társadalom, az egész életünknek a kibeszéletlenség egy nagyon nagy baja, és hogy tényleg ez a gyerekek felé, ez általában azzal megy le, hogy az egyébként a nyilván a helyzettől feszült szülők, azok általában így lepattintják a gyereket, hogy jó van, anya, majd jó lesz, anya, minden rendben lesz. És szerintem ez a legrosszabb, tehát a bizonytalanság. Ugye a gyerekek, ahogy nőnek föl, változnak, az egész életük egy nagy változásról szól. Miközben az ember ugye alapvetően szereti az állandóságot. És hogy ebben a folyamatos változásban a gyereknek az egy kézzel fogható állandóság az a család, az anya meg az apa szokott lenni, már ahol ugye, kettő van, és hogy ebből is inkább az anya ugye a családi túlszerjőző, és hogy azt meg kell élni, hogy ebből kibeszél, és ez a legnagyobb bizonytalanság, ami egy gyerek életében lehet. És hogy tudom, hogy ez így egy ilyen fokozatos feszültséget teremt, de én azt gondolom, hogy egy elhúzódó betegséget az feltétlenül egy gyerek pont ugyanilyen feszültségben él meg.
És gondolsz arra, hogy mondjuk egy ilyen kötet hatására hasonló helyzetben lévő gyerek segítséget kap?
Abban mindenképpen bízom, és ezt mindenhol, ahol megyek és beszélek erről, ezt próbálom ösztönözni, hogy ne hagyjuk lebegni egy olyan bizonytalanságban, ami feszültséget kelt benne. Nyilván tudja, hogy valami baj van. Tehát, hogy kórházba az ember nem vízbe szokott kerülni. Leszámítva, hogy a kistesó születik, de akkor pár nap múlva hazajönnek, és akkor eleve boldogan megy anya a kórházba, és boldogan jön haza anya a kórházba. Más esetekben nem. Tehát én mindenhol, amerre járok, abban próbálkozom, és egyébként most egy olvasóm írt, aki szeretné valamilyen ilyen terápiás csoportban is használni ezt a könyvet. Tehát én nagyon remélem azt, hogy ad egy ilyen lökést, meg azért igyekszem minden olyan beszélni, hogy igen, beszéljünk, a kibeszéletlenségnél rosszabb nincs, tényleg.
Fölolvasod az anya baját?
Anya baja. Anyának mostanában sokat fáj a feje, de nem úgy, mint régebben. Mert anyának gyakran fájt a feje. Vagy azért, mert apa este sokáig mulatott, és másnap ő is fejfájósan ébredt. Vagy mert Fanni rossz jegyet hozott haza, vagy drága ruhákat akart. Vagy mert pont akkor ott voltam, és pont futballmezben, ahol egy focilabda betört egy ablakot. De anyának most másképp fáj a feje. Ez már igazi betegség. Annyira, hogy elvitték kivizsgálni. Én, ha orvos lennék, nem kivizsgálnám a betegeket, hanem meggyógyítanám.
Az apák szerepéről mennyire volt tudatos, hogy hogyan akarsz úgy általában ebben a kötetben beszélni, mert kapnak a férfiak rendesen, azt hiszem.
Igen, de ez már az előző kötetben is így volt egyébként szerintem. Én alapvetően ebben is azt gondolom, hogy a gyerekek általában valahogy másképp látják a felnőtteket, az anyát és az apát. Tehát az anya az mindig így a kevésbé kritizálható. Tehát apa az, akivel ilyen viccesebb dolgok. Tehát nyilván azért, mert hagyomásen abba szoknak bele a gyerekek kiskorúktól kezdve, hogy főleg anyával vannak együtt, ami anya mond, az úgy van. El elcsípik azt, amikor az anya fújtat egyet, hogy na az apád már megint. Ez vagy az, meccsen van, lovin van, elment a haverokkal kocsmázni. És összességében is valahogy az van, hogy az apa szerep az, amit így, én legalábbis ezt látom, meg amikor verseket írok, akkor is ezt érzem hitelesebbnek, hogy az anya karakterről kevésbé lehet úgy, vagy pontosan úgy, ahogy az apáról, vagy a férfiakról, mert ugye az előző kötetemben az anyának az új barátjáról lehetett vicceseket írni, úgy anyáról, vagy felnőttőről nem lehet vicceseket írni. Valahogy úgy nem jön ki a poén. A felnőtt társadalmat azt mondja, hogy a férfiak setes utaságán keresztül tudja viccesek látni, még egy fiúgyerek is. Lehet, hogyha lány gyerek fejébe helyezem majd egyszer magam, akkor ott olyan verseket tudok írni, ahol az anya lesz a viccesebb karakter, vagy az anya fonyágságjait tudja látni a lány, de most itt a férfiak furcsaságai volt, ami inkább szemet szúrt, és jobban meg lehetett írni.
Azt mondja a kisfiú, hogy apa adott volna puszit, ha le tudott volna hajolni a pocakjától.
Igen, tehát ugye az is arról szól, hogy a gyerek menjen sportolni, mert a sport milyen jó, egészséges, menjen judózzál, ússzál, és hogy amikor ilyen jó eredményt éred, akkor gratulál, meg puszin, csak nem tud lehajolni hozzá, mert akkor a pocakja van. Tehát, hogy ez meg egyébként egy kicsit így, na hát ez szintén önkritikus, én nagyon szeretem a sportot, amíg lelátóról lehet követni. Amiket úszni szoktam járni, de azon kívül én magam sem vagyok egy nagy sportember, miközben tudom azt, hogy a sportolás fontos, és mind a két gyerekem sportol húzamosabb ideje.
Annyira szép ebben a kötetben, ahogyan a gyerek szerelem megjelenik, ahogy megjelenik egy dúri. Elolvasod, a szoktunk még táncolni, mert hogy olyan finoman írsz róla, ahogyan nem is tudja ez a kisfiú, mi történik vele.
Igen, ez is egy fontos dolog volt, hogy legyen valami abszolút tisztán jó is ebben a történetben. Egyfelől szerintem életszerűség, a alsóban azért már bekövetkezik a nagy első szerelem, másfelől meg tényleg legyen valami, ami így teljesen jó. Szoktunk néptáncolni. Tesi órán szoktunk néptáncolni, amit tiszta hülyeség. Mindig rossz lábbal lépek előre, vagy mindig ráugrok valakire, és az is zavar, hogy izzadt kezű lányok kezét kell fogni. Most Dóri volt a párom, és valahogy nem éreztem izzadnak a kezét. És a lábam is elfelejtette, hogy nem tud táncolni.
Ez annyira kedves.
Ez egy életszerű történet, és tényleg nagyon, nagyon kedves érzéseket lehet ezzel kifejezni. Igen. Ami persze egyébként itt is megmutatja a fiú gyereknek ezt a kísérletes utaságát, hogy nem ismeri föl, hogy a lány az miért akar vele matekozni, mikor mégis mind a ketten jók matekból. Ez is szerintem, hogy szépen végig tudtam írni ezt a történetet, és ez mindenhol tudja oldani egy kicsit a betegség miatti feszültséget.
Én mindig nézem az olvasó szempontjait is, hogy milyen felismeréseket hoz egy ilyen látásmód, és az jutott eszembe, hogy egy-egy ilyen elejtett mondat, ami például ezzel a kis Dórival, ezzel az új kislánnyal kapcsolatban ebben a kisfiúban megfogalmazódik, ezek olyanok, amit valószínűleg nap mint nap hallunk, csak föl se tűnik, hogy ez miről szól.
Hallunk, hallhatnánk, ha megkérdeznénk a gyereket, hogy mi volt, vagy ha a gyereknek lenne. Igen, ezek biztos, hogy ilyenek, igen, hogy ilyen élmények történnek a gyerekekkel.
És így mondják el, és nem gondoljuk tovább, hogy ez neki mennyire fontos.
Hogy ez mit jelent neki, igen. Általában is nagyon rosszul kezeljük ezeket az első gyerekszerelmeket, mi felnőttek. Én a saját gyerekkoromból visszaemlékezve, vagy úgy azt látom, hogy más szülők, hogy reagálnak erre, akik nagyobb az én gyerekeimmel egy idős gyerekeket nevelnek, nálam még nem volt erre példa, tehát nekem még át kell majd esni. De hogy így ez a, jó, hát ez úgy se komoly, ez úgy is csak gyerekszerelem, tehát ez a legyintgetős, ahogy általában nagyon sok esetben a gyerekekhez viszonyulunk, mi felnőttek, és ez nyilván az ő érzelmi világukban meg akkor ez a minden, tehát ez az alfa és az omegája a mindennapjainknak, hogy szünet legyen, és találkozzanak a büfénél, vagy az udvaron.
Az illusztrációról nagyon fontos beszélnünk, ahogyan egy igazán jó gyerekkönyvben szükséges pluszokat is ad az illusztráció mindahhoz, amit olvasunk. Ezt megegyezés kérdése volt, vagy odaadtad a verseket, és az illusztrátor pedig dolgozott?
Nem volt megegyezés kérdés, az illusztrátor dolgozott vele, de tény, tehát el kell mondanom, hogy két ember van, akinek nagyon sokat köszönhet ez a könyv. Az egyik az illusztrátor, Egri Mónika, aki én már szinte készen láttam a könyvet PDF-ben, és nagyon-nagyon elkapta. Önmagában lehet, hogy egy-egy rajz még nem is sejteti azt, de hogyha az egészet így az ember így ilyen nagy egységben nézi, amivel nekem az egész könyvvel ez volt valahol a célom, hogy egy nagy egység legyen ez az 50-valány vers. Nagyon szép könyv lett. Nagyon szép, nagyon hangulatos, nagyon vidám, és egy nagyon jó egységes arculata lett. Én nagyon örülök, hogy ezek a rajzok kerültek bele. tényleg nagyon sokat tesz hozzá, pluszokat is tesz hozzá.
Van kedvenced?
Van például a Homokóra című vers, ami ezt tényleg egy olyan illusztrációt készített a Mónika, amit így külön is megfuttattunk a vers nélkül a Facebook oldalunkon, annyira jók. Ez a Homokóra című vers, ez arról szól, hogy a kisfiú kapott egy homokórát, és ő azt gondolja, hogy az idő az attól függően telik gyorsabban vagy lassabban, hogy most éppen rázza a homokot, hogy pörögjön gyorsabban, vagy lefekteti. És hogy mellette van egy rajz, a világűr, két szkafanderes alak, egy nagyobb és egy kisebb összekötve egy, mint hogyha az anyamében lenne egy köldökzsinóron összekötve a szülővel, és így valahol benne van a végtelenség, az az utolsó sor a versnek, hogy akkor megáll az idő. Tehát ránézel erre a képre, és akkor ott van benne a végtelenül álló idő. Igen. Szóval, hogy a Mónika nagyon-nagyon sokat tett ehhez a könyvhez, és a másik pedig a Kis László a szerkesztője a kötetnek, akinek nagyon sok hasznos észrevétele volt a versek sorrendjéről. Tehát ugye, amikor én elkezdtem írni, akkor nekem megvolt a fejemben ez a történetszál. Nagyon jó nyúlt bele, és ajánlott egyes verseknek másáért. Külön-külön a versekhez nem nagyon jót, néhányat vettünk ki a tanácsára, de az, hogy hol, melyik, hogyan adja ki magát jobban, abban nagyon-nagyon sok jó tanácsa volt.
Azon gondolkodtam pont a kötet fölépítése szempontjából, hogy mennyire volt benned az készen, hogy azt is szeretnéd megmutatni, hogy mi történik, hogyha egy anya, aki egyébként a motorja az egész családnak, kikerül a családból, hogy mi van helyette, vagy hogy hogyan birkózik meg apa a feladattal.
Igen, alapvetően úgy igyeztem a között, hogy az anyabetegségnek inkább a betegség, lélektan, gyerek mit gondol erről a helyzetét, mutassuk be, de nyilván nem vetlen van benne sokkal többször a nagymama karaktere, mint az előző kötetben volt, pedig hát ott is ugye egyedül volt egy szülő, ott az anya volt egyedül, de ott az egy véglegesebb egyedül lét volt, mert ugye az apuka külföldre költözött, aztán szétment a házasság. Itt ugye ez egy ideiglenes állapot, és hogy egyfelől tényleg azért benne vannak itt is az apai sejtes utasság, a felfort kakaó, meg az ott lejtett úszótáska, de hogy azért valóban azt igyekeztem, hogy a mami, a nagymama az többször jelenjen meg, tehát hogy érzék, keltessem ezzel is, hogy valahogy be kellett a mindennapok gyakorlatában is tölteni ezt az űrt.
A halmazokat felolvasnád még nekem?
Igen, valójában ez a vers, amikor megvolt, akkor azt tudtam, hogy ez a kötet ezzel a versen fog kezdődni, hát felolvasom és kiderül, hogy miért. Halmazok. Fanni ma a halmazokról tanult. Azt mondta, nem fogom érteni, aztán mégis lerajzolta. Két karika, ami középen összeér. Nagyon nevettem, hogy ne érteném. Hogy amikor anyával és apával sétálunk, azért én vagyok középen, mert én vagyok, akiben anya és apa összeér. Szóval úgy éreztem, hogy ez a vers, ez egy olyan szempont jó kint, hogy ad egy ilyen, mint a színdaraboknál a szereplőlista, hogy tessék, ez a család, ez egy tök normális, a klasszikusan elgondolt van apa, anya, testvérek, család, ez az, amivel aztán történnek dolgok. Mind a két könyvennél igyekeztem egy-egy olyan élethelyzetet bemutatni, amiben azt gondoltam, hogy mindenkiben megtörténhet. Ugye az előzőben az történt, hogy apa elvesztette a munkáját, el kellett költözni a lakásukban a másik helyre, apa próbált külföldön boldogulni, tönkrementett a házasság, ez is megtörténhet. Ugye Magyarországon a házasságok kb. Fele válása, vagy lehet, hogy csak Magyarországon, hanem a modern világban. Teljesen egyszerű, bárkivel megtörténhet, hogy szétmennek a szülei, gyerekként bárkivel, és bárkivel megtörténhet, hogy tönkre megy a házasság. És ez pedig még szándékosabban volt, ez a nagyon-nagyon az átlag, a tipikus elképzelt család legyen, tényleg boldog is a házasság, jól el vannak, de hogy jöhet egy olyan törés, amire nem gondolunk, hogy jöhet, és az nagyon furcsa, többen kérdezték, hogy ez összefüggött ez a könyv azzal, hogy az elmúlt másfél év az egészségügyi koronavírus betegségképpen zajlott, hogy nem, ez a könyv ez 2019-ben már kész volt, ez tavaly megjelent volna pont, hogyha nincs a járvány és az egész bezárás tavasszal, de hogy így most valószínűleg a koronavírus járvány még kapott még egy erősebb aktualitást, hogy igen, minden családnak tulajdonképpen kézzel fogható közelségbe került az, hogy a tök normálisan döcögő életünk, az gyakorlatilag egy reggelre kelve megváltozhat.
Vajon, hogyha ezt a te köteted egy pszichológus olvassa, mit mond a kisfiú lelkének az épségéről? Vajon egy ilyen élmény, amikor így anya kikerül a családból, és egy ilyen betegség van, és ennek az árnyéka vetül a családra, hogy a köteted az ígéret is, hogy nem sérül a gyerek?
Én olvastam, tehát azon túl, hogy megvolt az ötlet, azon túl ugye ezért úgy voltam vele, hogy ez egy elég súlyos kérdés, és én amikor megvolt az, hogy erre fogom fölfűzni a könyvszálat, én azért igyekeztem olvasni ilyen gyerek lélektannal foglalkozó könyveket, hogy a gyerekek hogyan látják a szülők betegségét, mit élnek át a szülők betegségénél. És például az a szál, amikor magát hibáztatja az egyik versbe, hogy én nem élném túl, ha miattam hullott volna ki anya haja, vagy nem tudom, hogy van. Hogy igen, az egyik tipikus tünet az, amikor a gyerek valahol magát okolja, hogy biztos azért lett anya beteg, mert én ilyen vagy olyan vagyok, pláne, hogyha tényleg ezt nem beszélik ki, ezt a betegséget. Tehát, hogy én igyekeztem hitelesen megírni azokat a folyamatokat, ami a gyerek lelkében végigmegy. Nyilván, hogyha ennek a történetnek azt az olvasatát adja valaki, hogy az anyuka túlél a betegséget, akkor biztos, hogy egészen másképp képzelő, hogy a gyereknek a lelke az hogyan simul ki a történet végére, mint hogyha úgy olvassa a könyvet, hogy nem éli túl az édesanyja ezt a betegséget. Ugye én itt lezárom, anélkül, hogy elmondanám, hogy mi is történik majd.
Mire felnövünk? Hász Jánossal beszélgettünk a kötetéről, ami az Athénam kiadó gondozásában jelent meg.